Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap ószövetségi alapigéjét. Megírva találjuk Zofóniás proféta könyvének első fejezetében a 14. verstől a következőképpen. Közel van az Úr nagy napja. Közel van, nagyon hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úr napján. Kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap. Nyomorúság és inség napja. Pusztítás és pusztulás napja. Sötétség és ború napja. Felhő és homály napja. Kürtszó és riadó napja. A megerősített városok és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket. Botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, egyszer csak véget ér a föld összes, véget vet a föld összes lakójának. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem túl szép igék. Még felolvasni is nehéz. Hallgatni is nehéz. És ha valaki nem tudná, az is rájöhetne ebből az igéből, hogy ítélet vasárnapja van. Az egyházi esztendőnek az utolsó három vasárnapján a figyelmünk az utolsó idők felé irányul, fordul. Ítélet, reménység és örök élet. Mi lesz majd? El fog jönni az a nap, mondja a próféta, és igen, el fog jönni. De vajon, és azért jó, hogy elénk kerülnek ilyen igék is, vajon mi hogyan állunk hozzá ehhez a kérdéshez? Sokszor azt érzem, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerek, akitől megkérdezik, hogy mi volt az iskolában, és elmondja azt, hogy például verekedett, és mi, amikor számon kérjük, hogy miért tett ilyet, akkor próbál eltűnni a szemünk elől, próbálja nem meghallani a számon kérést, próbál el sietni, elbújni, nehogy a büntetés jöjjön. Igen, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjai szembesítenek bennünket valamivel. Szembesítenek bennünket a bűneinkkel. És nem feltétlen ez a kereszténység legnépszerűbb terméke, a bűnökkel való szembesítés. Egy kollégám fogalmazta meg, hogy manapság a Mikulás csomagokból kimarad a virgács. Nem szeretjük, ha szembesítenek bennünket a bűneinkkel. Nem szeretjük egyáltalán azt sem, hogyha beszélnek arról, hogy vannak bűnök. Hogy bűnösök vagyunk. Sokszor relativizáljuk a bűnt, mi azt jelenti, hogy máshoz mérjük magunkat. Én bűnös? Ugyan már, hát az a másik, az sokkal inkább. Mi az én bűnöm ahhoz képest, amit ő elkövetett? Azt gondoljuk, hogy elbújhatunk, homokba dughatjuk a fejünket. De az egyházi esztendő utolsó vasárnapjainak igéi figyelmeztetnek, hogy ez nem lehetséges. Van bűn, és lesz ítélet. És az az ítélet nem lesz szép időszak. Erről szól ez az igehirdetési alapige, amely szörnyű képekkel írja le azt a napot. De azt is mondja, közel van. Az első századokban még felfokozottan várták a keresztények az ítéletet. Aztán egyre inkább belefáradtak a várakozásba, és azt mondták, és azt mondjuk, ugyan már nem is biztos, hogy lesz ítélet. Ítélet vasárnapja figyelmeztetés, egy felkiáltó jel, lesz. El fog jönni. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi azt várjuk, vagy gondoljuk, de eljön. Beszél erről Zofóniás próféta, de a többi próféta is, de nem hallgat róla, ahogy hallhattuk az oltár előtti igében, Jézus sem. Sőt, a tanítványoknál is, az új szövetségi levelekben újra és újra előkerül ez a kérdés. 15 évvel ezelőtt gondoltam egyet, és december 30-án fölültem a vonatra, hogy meglepjem a szüleimet, és elmenjek pápára. Szép nap volt, legalábbis szépen kezdődött az a nap, szállingozott a hó, nagyon hangulatos volt, ahogy kimentem a vasútállomásra, felszálltam a vonatra, és Tatabányánál már hóviharba került a vonat, és megállt, egy 3 órát állt ott Tatabányán. A 2 órás útból így 7 órás lett. Mire leértem, addigra tényleg csak az maradt, hogy kocintottunk egyet az óévre, és aztán indultam is vissza az állomásra, hát ha elcsípek valamilyen vonatot, amivel vissza tudok érni, mert vissza kellett érnem, mert másnap szolgálatom volt. De a visszaút az igazán bizonytalanra sikeredett. Kimentem az állomásra, ahol rengeteg ember várakozott, és senki sem tudta, hogy jön-e majd vonat. A hóesés nem állt meg, egyre nagyobb lett a hótorlasz, bizonytalanná vált az utazás. De mivel fel kellett jönnöm, hát vártam. Néhány óra elteltével a körülöttem lévő tömeg az elkezdett fogyni. Egyre többen feladták és hazaindultak. Ám ma már úgysem érkezik vonat. Nem mondom, hogy nem fordult meg nekem is a fejemben többször, hogy én is feladjam a várakozást, de tudtam, hogy itthon számítanak rám. Tudtam, hogy jönnie kell annak a vonatnak. Végül csak néhány elszánt utas maradt, akik kitartottunk, és egyszer csak megérkezett a szerelvény, bár nem egészen úgy, ahogy mi azt vártuk, mert a másik irányból jött, és az ellenkező irányba haladt tovább. Tehát nem Budapest felé, nem Győr felé, Pápáról, hanem Szombathely felé. Megkérdeztük az állomáson, hogy most akkor ez hogy lesz, lesz-e még vonat? Azt mondták, hogy nem biztos, inkább szálljunk fel erre, mert Veszprém felé egy jó nagy kerülővel, Szombathely, majd Veszprém irányába, aki tájékozott, az tudja ezt, hogy ez egy elég nagy kerülő, el lehet talán jutni Budapestre. Gyorsabban eljutottam, mint Budapestről Pápára, mert szűk 5 óra alatt sikerült megtenni ezt a távot. Nem szeretjük a várakozást, nem szeretjük a sorban állást, és hamar türelmetlenné tudunk válni, és néha fel is adjuk, hogyha várakoznunk kell. Inkább lemondunk a célunkról, mint hogy várjunk rá. Ne beszéljünk a bűnről, és nincs ítélet, mondja a mai ember, mert így sokkal könnyebb, mert így nem kell szembenézni magunkkal. Jól mutatja ezt a bőti időszakok elcsökevényesedése. Ma már azt mondjuk, hogy a bőjt az a húsvét előtti 40 nap. Az más kérdés, hogy egyáltalán bőjtölünk-e ebben az időszakban. Pedig bőti idő nem csupán ekkor van. A fanatikusok talán tudják azt is, hogy nem csak a húsvét előtti, hanem a karácsony előtti időszak is bőti idő. Az advent. Az a 4 hét. De azt talán még kevesebben tudják, hogy ez az időszak karácsony előtt eredetileg nem csak 4 hét volt, hanem ugyanúgy 40 nap. Az ortodox egyházakban még ma is így tartják. November 15-én, az előttünk lévő csütörtökön kezdődne a karácsony előtti 40 napos bőjti idő. De ki bőjtöl ilyenkor? Ki bőjtöl adventben? És ki bőjtöl úgy, ahogy az első századokban, a középkorig bőjtöltek az emberek? Hetente. hetente kétszer, szerdán és pénteken. A bőt az az idő, amikor szembesülünk a bűneinkkel, és figyelmeztetjük magunkat, hogy jön az ítélet, lesz ítélet, hogy ne fáradjunk bele a várakozásba. Az ítélettel kapcsolatban mai igénk szörnyű képei azért elborzasztanak. Miért várnánk hát ezt az időt? Ma van az első világháború lezárásának a 100. évfordulója, hiszen ezen a napon írták alá a Campagny erdőben egy vasúti kocsiban a franciák és a németek a fegyverszüneti megállapodást. Az egész világra kiterjedő háború lezárása kezdődött meg ezzel. Gondolom, akkor ott senki nem azt várta, hogy mikor kezdődik már végre a második világháború, mint ahogy most is reménykedünk, hogy a sok-sok háborús gócpont nem vezet majd totális háborúhoz. Senki nem kívánja ezt az időt. Nem kívánjuk azokat a szörnyűségeket, amelyek a világháborúkban is megtörténtek. Miért várnánk hát a Jézus által is és a mai alapigénk által, Zofóniás által is leírt borzalmakat? Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürtszó és riadó napja a megerősített városok és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mint ha por lenne, és a belük, mint a szemét. Miért várnánk ezt? És egyáltalán miért tenne ilyet Isten? Hát ő nem a szerető és kegyelmes atya? Szereti az embert, nem? Igen. De Isten igazsága nem engedheti meg a bűnt. És itt vonódik össze a két szál, a bűn és az ítélet. Isten megítéli a bűnt, és elítéli a bűnös embert, mert igazságos. Én sem fogom szó nélkül hagyni, ha a fiam verekszik az iskolában. Fáj, hogy látom őt a büntetéstől szenvedni, de ha nem büntetem, akkor egy olyan embert nevelek, akinek úgy érezheti, hogy a tetteinek nincs következménye, hogy bármit megtehet. Márpedig ez csak mihez vezet? Ez csak még mélyebb állapothoz, teljes elveszettséghez, a következő háborúhoz vezet. Az ítéletet sokszor úgy képzeljük el, mint egy mérleget. Ha az első énekünket nézzük meg az énekeskönyvben, amit ma énekeltünk, ezt az 524-es éneket, ott is található egy mérleg, látható volt egy mérleg. Énekeltük is a második verszakban, hogy mérlegeden, örök urunk, mind könnyűnek találtatunk. Gyerekkoromban a sütemények készítésénél a nagymamám mindig elővette a két karú mérleget, és az volt a mi feladatunk, a gyerekek feladata, hogy kimérjük a lisztet, a cukrot, a süteményhez való hozzávalókat. Az egyik felére rátettük a súlyt, a másik felébe öntöttük a lisztet, és az volt a cél, hogy a mérlegnek a két nyelve az ki egyenlőtődjön, tehát egymással szembe álljanak. Igen ám, de ez a mérleg ez olyan volt, amin soha nem állt meg. Valahogy sohasem sikerült az, hogy fixálódjon ez az állapot. Nagymamám pontosan tudta ezt, és ilyenkor mindig odajött, és a mutatóujját rátette a mérleg két nyelvére. És ez a mérleg megállt. Számomra ez a jelenet, ahogy nagymamám oda teszi a mutatóujját a mérlegnek a mutatóujra, ez az Isten igazságát jelenti. Hogy nem mérlegelés van, hanem az ő kegyelme van. A nagymamám pontosan tudta, hogy mennyi liszt kell, anélkül, hogy megmérte volna. Isten igazságos, de nagyon fontos, de ez megítéli a bűnt, kiszabja a büntetést, de a büntetést átvállalja. Ha engedjük neki. Ha engedjük neki, hogy átvegye. Jézus Krisztus azért jött, hogy őt érje a miránk kiszabott büntetés. Azok a szörnyű képek, amelyek megjelennek mai alapigénkben, Zofóniásnál. Ezek a szörnyű képek a kereszt eseményében tűnnek elő újra. Az ítélet napja Jézus keresztre feszítésének a napja. Pedig mi azt mondjuk, hogy majd lesz, de ez már megvolt. Figyeljük csak meg. Az oltár előtti igében olvastam Jézus szavait. Egy részletet olvasok belőle. Ezt mondja Jézus az utolsó napról, az ítélet napjáról. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartószlopai megrendülnek. Olvassuk hozzá ehhez azt, amit Máté néhány fejezettel később ír le, 3 fejezettel később. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült és a sziklák meghasadtak. Sötétség és a föld megrendülése. Ahogyan azt Jézus elmondta az ítélet napjával kapcsolatban. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartószlopai megrendülnek. Az ítélet őt sújtotta. Helyetted. Helyettem. Az ítélet napja nekünk, akik szembe merünk nézni a bűneinkkel, nekünk, akik bűneinket megbánva hittel tudunk a keresztre nézni, nekünk, akik Jézus Krisztusban, mint megváltóban hiszünk, bízunk, az ítélet napja nem véres leszámolás, nem egy újabb háború, hanem reményteljes jövő. Hogy eljutunk hozzá, aki a mi életünknek a célja. Zofóniás próféta a szörnyű képei fel kellene, hogy ébresszenek bennünket. Ez nem lehet. Ezt mi nem akarjuk, ez nem lehet a mi osztályrészünk. És ha már ez megfogalmazódik, akkor elérték ezek a szavak azt, amiért leírattak. Zofóniás, ez a név azt jelenti, Isten elrejt, Isten megvéd. Igen, Isten megvédi az övéit. Megvédi az övéit mindettől, mindattól, amit leír ez a próféta, és ahogy a szörnyű képek után ezt mondja Zofóniás, a 3. fejezetében olvashatjuk ezt az ő könyvének, miután ecsetelte ezeket a borzalmakat, azt mondja, azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet, ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Hát ilyen a mi ítélő Istenünk. Ha hittel tekintünk Jézus Krisztusra, a mi megváltónkra, aki az életét adta miértünk, akkor nem kell rettegnünk az ítélettől. Adja Isten, hogy ezt higgyük, valljuk, és így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te próbálsz ébrezgetni bennünket. Hogy nem hagysz ebben az álomban, amit mi életnek nevezünk, hanem fel szeretnél ébreszteni bennünket, és örök élettel szeretnél megajándékozni. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd legyen a miénk, hadd legyen a mi osztályrészünk ez az örök élet Jézus Krisztus által, akit elküldtél ebbe a világba, aki magára vállalta az ítéletet, aki a mi bűneinket hordozta, a mi bűneinket vitte fel a Golgotai keresztre. Kérünk, Urunk, hogy erősíts bennünket Jézus Krisztusban, mint megváltóban való hitben, hogy ne kelljen félnünk az ítélettől, hanem miénk legyen az, amit Te ígértél, az örök élet. Amen.